még meg sem tartottam az előadást. Tisztelt Mindentudás Egyeteme hallgatói, kedves megjelentek, akik ezen a kicsit csípős, ködös estén megtiszteltek a jelenlétükkel. Én úgy érzem, egy nagyon fontos témáról fogok beszélni, a vírusok és a rák kapcsolatáról. Azt hiszem, ha valaki elolvassa ezt a címet, azonnal az a kérdés vetődik fel benne, hogy fertőz-e a rák? Fertőz-e a rákos beteg? Megkaphatom-e fertőzés útján a rákot? A kérdés első felére egyértelműen az a válasz nem. A rákos beteg nem fertőz. Azonban mindazok a vírusok, amelyek szerepet játszanak egyes rákok, egyes daganatok kialakulásában, igenis fertőzőek lehetnek. Ez az egész kérdés nem, ez nagyon lényeges. Lényeges azért, mert a megelőzés szempontjából nagyon fontos a vírusfertőzés kezelése szempontjából, és végül nagyon lényeges, hogy azokat a daganatokat minél előbb felismerjük korai stádiumban, amelyet esetlegesen vírusok hoznak létre. Ez az egész gondolatsor azonban nem új keletű, hogy vírusok daganatot hozhatnak létre. Már a múlt században igazolták, és éppen csirkékben, hogy vírussal daganatot, rákot lehet létrehozni. És azóta csak nem minden állatban, ahol próbálkoztak, vírussal daganatot hoztak létre, különböző vírusokkal, különböző daganatokat. De azt mondták, hogy ez csak a csirkékre igaz, ez az emberre nem érvényes. Így volt egészen 1956-ig. Amikor is egy zseniális brit katonaorvos, Burkitt tudta igazolni, hogy az afrikai gyermekek 100%-ban halálos kimenetelű, rosszindulatú nyirok-sejt rákjáért egy vírus, ráadásul egy herpeszvírus felelős. Azonban ezután döbbentek meg, hogy ugyanaz a herpeszvírus, amely egy rosszindulatú daganatot hoz létre Afrikában a gyermekekben, ez felelős az úgynevezett csókolózási betegségért, vagy fertőzéses mirigylázért is. És itt döbbentek rá arra, hogy számos esetben a vírusok alapvető fontosságúak egyes daganatok kialakulásában, azonban valamely egyéb tényezőre is szükség van. És Burkitt jött rá arra, hogy például a róla elnevezett, úgynevezett Burkitt limfóma esetében ez a malária okozta immunszupresszió volt. De hát amilyenek mi vagyunk, azt mondták akkor a tudósok és a tudós társadalom, hogy ez csak az elmaradott országokban, valahol Afrikában igaz, gyermekekben igaz, malária fertőzéssel kapcsolatban igaz, de nem így van. Nem így van. Sajnálatosan a WHO 2005-ös adatai szerint jelenleg az összes ráknak csaknem 15%-a, amely vírussal hozható kapcsolatban. És ez óriási szám, mivel a világon előforduló összrákos megbetegedés, az új megbetegedések száma évente körülbelül 11 millió, a rákkal élők száma 25 millió, és évente csaknem 7 millió embert veszítünk el rákos megbetegedésben. Na most ez mindjárt érthető, ha ennek is a 15%-át vesszük, hogy miért beszélünk ilyen nagy számokról. Mert azok a daganatok, amelyek vírusokkal kapcsolatosak, itt láthatók. Részben az elsődleges májrák, amely a hepatitis, a májgyulladás vírusával, egyes vírusaival, a méhnyakrák és egyéb a nemi szervek környékén előforduló daganatok és a fejnyaki rákok, amelyek egy része, amelyek a humán papilloma vírussal. Már említettem ezt a herpeszvírust a Burkitt limfómával, de az más rákokat is okozhat, és néhány egyéb daganatot. A 21. században bizonyos szempontból csaknem furcsának tartanánk azt, hogy hogyan alakulhat ki, hogyan jöhet létre vírus. De ez nem így van. következőt, kérném szépen. Ugyanis nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi a rák, mi a daganat. Nézzük meg, hogy mi a vírus, és ez a kettő hogyan kapcsolódhat össze. Hát ugye itt Hippokratesnek a képét látják, az orvostudomány atyáját, akitől a rák elnevezés önmagában származik, ugyanis ő volt az, akit az emlőráknak a megjelenése az a rákra emlékeztetett, és azóta is így nevezzük ezt a rosszindulatú daganatformát. Mi is lényegében a daganat? A daganat egy abnormális szövettömeg, sejttömeg, amelyben felborul az egyensúly a sejtszaporodás és a sejtpusztulás között, és attól függően, hogy honnan indul ki, különítjük el a hámból kiinduló rosszindulatú daganatokat, amelyeket karcinómának nevezünk, például a bőrrák, a nyálkahártya rákját, gondoljunk csak a bélrákra, vastagbélrákra. Ha ez kötőszövetből indul ki, például izomból, csontból, inból, akkor szarkóma az elnevezés, a vérsejtekből, vagy a nyirok-sejtekből kiinduló rosszindulatú sejteket, azokat limfómának, leukémiának nevezünk, és sok egyéb elnevezés is ismert. A rák tehát egy összefoglaló, gyűjtő fogalom minden rosszindulatú daganatra. Azonban, ha van rosszindulatú, van jóindulatú daganat is. És az alapvető különbség a kettő között az, hogy a rosszindulatú daganat gyorsabban nő, és nagyon jellemző rá, hogy beszűri a környezetet, betör a környezetbe, ezért azt mondjuk, hogy invazív stádiumban van a daganat, de a legfontosabb tulajdonsága a rosszindulatú malignus daganatnak az, hogy távoli kolóniákat képes létrehozni, azaz áttétet, metasztázist képezni. Ugye jelen korunkban mindent a génekre vezetünk vissza, és szlogenként is szerepelhetne az, hogy a daganat, a rák lényegileg génjeink betegsége. És ezzel kapcsolatosan számos kiváló előadást hallhattunk, Falus András, Tompa Anna professzorok és legutóbb Pongor Sándor részéről is a génekkel kapcsolatban. Most én nagyon leegyszerűsítve, és csak a vírus szempontjából szeretném önöknek azt az alapmechanizmust megmutatni, amivel a vírusok daganatot tudnak létrehozni. Hogyan történik a sejtosztódás szabályozása? Az egyik oldalon pozitív stimulusok, például növekedési faktor hatása éri a sejtet, amely egy rendkívül bonyolult hálózaton, hogy ismét idézzem a Mindentudás Egyetemének előadásai, keresztül a géneket aktiválva végül is sejtosztódáshoz vezet. A másik oldalon ezzel szemben gátló mechanizmusok lépnek életbe, ugyancsak egy rendkívül bonyolult mechanizmuson keresztül végül is a sejtosztódás gátlásához vezetnek. És az, hogy egy adott időpontban egy sejt oszlik vagy elpusztul, a kettő aránya szabja meg. És miért lényeges ez? Mert látni fogják majd, hogy a vírusok éppen így hatnak. Most nézzük ezt a gének szintjén. Vannak olyan itt pirossal jelölt gének, amelyek azért felelősek, hogy a sejtek szaporodjanak. Ezeket nevezzük proto-onkogéneknek. Másik oldalról vannak, amelyeket itt kékkel jelöltem, olyan gének, amelyek gátolják, kontrollálják a sejt szaporodását. És ismét vannak olyan gének, amelyek kijavítják az esetlegesen keletkező hibákat. Ezek a javító repair gének. Na most, amikor valamilyen kóros hatás éri a sejtet, akkor ezek a proto-onkogének, tehát a sejtek szaporodásért felelős gének, kell valami hiba történik. Például túl sok növekedési faktor termelnek, vagy elromlik a receptor, tehát akkor is jelez, amikor nem kellene, tehát a sejt a fokozott szaporodás, oszlás stádiumába lép. Ezért ekkor ezek a gének már daganatkeltőként viselkednek úgynevezett onkogénekként. Mi van a másik oldalon? A másik oldalon épp az ellenkezője. Tehát legátolják egyes gének, megállítják, szabályozzák, kontrollálják a sejtoszlást. Itt éppen az ellenkezőjével van a hiba, ha gátlás gátlása jön létre. Tehát ennek a két rendszernek a hibája, amely rendkívül nagy általánosságban daganat kialakulását eredményezhet. És ezt azért hangsúlyozom, mert a vírusok ezt a két alaptámadáspontot használják ki. És látni fogják, hogy egyes vírusok az aktivitást fokozzák, és így hatnak, más vírusok ezzel ellentétesen gátolják a gátló mechanizmusokat. Tehát különböző stratégiát használnak, és majd részletezem. Most nézzük a másik oldalról, hogy mi a vírus. A vírus nem egyéb, mint egy kis géncsomag. Egy olyan géncsomag, amelynek azonban az információja túl kevés. Nem elegendő ahhoz, hogy önmagát reprodukálja, hanem a sejtet használja fel ahhoz, hogy újonnan képződjék. Most miközben ezen a folyamaton keresztül megy, lehet, hogy semmi bajt nem csinál. Lehet, hogy elpusztítja a sejtet, és ismét lehetséges az, hogy daganatosan átalakítja a sejtet. És itt alapvető különbség van az RNS és a DNS örökítő anyagú vírusok között. Nézzük először, hogy ezek az RNS tumorvírusok alapvetően hogyan hatnak. A vírus ugyanúgy, mint az előbb, belép a sejtbe. Ismerjük ezeknek a génszerkezetét, melyről még lesz szó. Belép a sejtbe, és egy enzim a reverse transzkriptás segítségével beépül a sejt DNS-ébe, mint egy titkos ügynök, mint egy kis 3x3-as beépül, és utána letermeli a fehérjét, és összeépül, és úgy hagyja el a sejtet. Azonban ott pirossal jelölve van egy rendkívül fontos génszakasza, egy kis onkogénje, egy olyan gén, és ez az onkosz, a daganat görög szóból származik, amely arra képes, hogy a daganatot átalaki, a sejtet daganattá alakítsa. És akkor elkezdték vizsgálni, hogy ezek az onkogének hogyan kerültek ebbe a vírusba, vagy vírusokba, hiszen igazán nincs rá szükség. Rájöttek, hogy ezek a vírusok évezredekkel, évmilliókkal ezelőtt ellopták a sejtekből ezt az onkogént, és azóta magukkal hurcolják. Ugyan nincs rá szükségük, csak ellopták, kleptomániásak voltak, és viszik magukkal évmilliókon keresztül, és ha egy sejtbe érnek, akkor melléktermékként daganatosan átalakul a sejt. Azonban van egy másik útja is a daganat képződésnek, ahogy az RNS vírusok hatnak. Ugye itt már szóltam a proto-onkogénekről, itt rózsaszínnel van jelölve azok a génszakaszok, amelyek a sejtek szaporodásáért felelősek. Most, amikor más RNS tumorvírusokat vizsgáltak, arra jöttek rá, hogy ezekből hiányzik az onkogén. Hát hogyan okozhatnak akkor ezek daganatot? És itt jött az a nagyon fontos felismerés, hogy ezek ugyanúgy beépülnek a sejt DNS-ébe, azonban egy olyan területre épülnek be, hogy a saját proto-onkogénjeinket, tehát azokat a sejteket, amelyek a szaporodásunkért felelős, azokat aktiválják. Tehát ez az RNS tumorvírusok alapmechanizmusa. De azt mondtam, hogy vannak DNS tumorvírusok is. Mi jellemző a DNS tumorvírusokra? Ugye szóltam már a tumor szupresszor génekről, amelyek különböző fehérjéket termelnek, és itt a két legfontosabbat, a P53-at, és ezt az RB-t, a retinoblastoma gént tüntettem fel. Ezek a vírusok ugyanúgy belépnek a sejt DNS-ébe, és egy fehérjét termelnek, ami blokkolja azon szupresszor fehérjéket. Tehát a gátlás gátlása valósul meg. És ez azért lényeges, mert látni fogják, hogy az emberi daganatkeltő vírusok többsége így hat. A hepatitis B vírus, a humán papilloma vírus, ezek így hatnak, mint majd részletezni fogom. Mielőtt a részletes részre, és azt hiszem az ennél sokkal izgalmasabb részre rátérnék, egy ábrát szeretnék mutatni, amelyen két alaptételt említenék, vagy tüntettem fel a rákkeltéssel, a karcinogenezissel kapcsolatban. A jobb oldalon az látszik, hogy a vírusok csak egyike a sok tényezőnek, ami daganat kialakulásához vezet. Tehát azt mondjuk, hogy a daganat multifaktoriális, több tényezős. A másik oldal, az emberi gyógyászat szempontjából döntő fontosságú, azt mondjuk, hogy a daganat több lépcsőben alakul ki, egymásra épülő lépcsőben. És éppen az a cél, hogy minél korábbi szakaszban tudjuk a daganatot felismerni, diagnosztizálni és adott esetben kezelni. Na most nézzük ezután, hogy melyek azok a daganatok, melyek azok az emberi daganatok, amelyeknek vírus háttere van, amelyek kialakulásában vírusok játszanak szerepet. Hát először is az elsődleges májrák. Mit tudunk a májrákról? A májrák körülbelül 500 ezer embert érint a világon. És sajnálatosan ezen 500 ezer ember csak nem mindegyike meghal, vagy nagyon magas százalékban. A fejlettebb országokban, és ilyen szempontból Magyarország is a fejlettebb országok közé tartozik, ez lényegesen alacsonyabb. Körülbelül 1400 májrákos beteggel számolunk, és körülbelül 1000 embert veszítünk el évente. Ezen rák kialakulásában elsősorban a hepatitis B és C vírusok játszanak szerepet. Nézzük először a hepatitis B vírust. Ez a vírusra az jellemző, hogy rendkívül ellenálló. Ellenáll a fertőtlenítéssel, ellenáll különböző hatásokkal, hőhatással szemben. Többek közt ezért is vezették be az egyszer használatos eszközöket. Azonban ez a vírus, mint poszttranszfúziós, azaz vérátömlesztés utáni májgyulladást okozó vírus is ismert. Ezért volt annyira lényeges, hogy a véreket, vérkészítményeket ellenőrizzük. Azonban nem csak orvosi beavatkozás vihet át HBV fertőzést. Fontos, hogy tetoválás, a testékszerek, minden olyan eszközös beavatkozás, amely közvetlenül az egyén vérével kapcsolatba kerülhet, átviheti a vírust. És talán messziről nem látszik, két alak van, a hölgy mögött egy férfi áll, ugyanis szexuálisan is átvihető a hepatitis B vírus, és ami szomorú, az anyáról a magzatra, illetve az újszülöttre is átmehet a vírus. És ennek következtében a világon csak nem 400 millió, tehát óriási szám ember fertőzött tartósan hepatitis B vírussal. Most nézzük meg, hogy hogyan jön létre tulajdonképpen a fertőzés. A vírus a vér útján bejut a májba, bejut a májsejtbe, ott elszaporodik, újabb májsejteket fertőz, és utána az elpusztult májsejtek, melyeket a szervezet immunválasza elpusztítja, pótlódnak, és lassan az a szép, sima felszínű máj, az egészséges máj egy ilyen torz, zsugorodott májjá alakul. De mi a szerencse? A szerencse az, idézőjelbe, hogy csak 10%-ban következik be ez a folyamat, tehát a fertőzöttek 90%-ban, kivéve ha a csecsemőkorban történik a fertőzés, mintegy 90%-ban legyőzik a vírus. De az a 10% tovább megy, az előbb bemutatott májzsugor alakul ki, és annak talaján körülbelül 10-30%-ban májrák alakul ki. Mindenki emlékszik a paprika botrányra. Miért kiáltott fel a szakma? Azért, mert a paprikába egy nagyon erős májméreg, az aflatoxin került. És ez az aflatoxin a hepatitis B vírussal együtthatva rendkívül felgyorsítja a májrák képződést. Ugye Afrikában, Távol-Keleten egy nagyon fontos tényező az aflatoxinnak a hatása. De ugye ez nem csak a paprikában, hanem amerikai mogyoróban, gabonaneműekben is van. És hogyan védekezhetünk a hepatitis B vírus ellen? Hát van egy egyéni védekezési mód, és ez az egyéni védekezés a védőoltás. Az egészségügyi dolgozók, én merem remélni, 100%-ban védettek, oltottak hepatitis B ellen. És ez mindenkinek ajánlható, és nem azért csak, mert kivételezettek, sajnálatosan nem olyan kivételezettek az egészségügyi dolgozók, de a beteget is védeni kell, mert az az orvos, sebész, fogorvos is átvihetné a fertőzést a betegre. Tehát igenis védeni kell. A másik képen ugye ismét egy párt látunk. Ugyan szexuális kapcsolat előtt nem lehet oltási igazolványt kérni, de azért talán jó, ha ismerjük a partnernak a hátterét, tehát ugye szexuálisan is átvihető. És már minden áron ilyen szépek akarunk lenni testékszerekkel és tetoválással, akkor azt olyan helyen végeztessük el, ahol biztosak a körülmények. Azonban a kérdésnek van egy kimaradt, van egy állami oldala is, mindegy, elmondom, az, hogy a vérkészítményeknek a védelme, ennek a biztosítása, az állami feladat. Állami feladat, azt hiszem, hogy az egészségügyi intézmények és egyéb intézményeket védeni kell, és azoknak, hogy a fertőzést megakadályozzuk. És nagyon fontos az élelmiszerek biztonsága, hogy Európa kapuinak kinyitásával ne váljon Magyarország egyben egy szemétlerakodó helyé, mármi amint az élelmiszer szennyezését érinti. Itt már ugye úgy látszik sürgetnek, mert a hepatitis C vírust vetítették fel, ahol, és ennek a kutatóit, és ezt azért, mert bevallom, ez a vírus, ami hozzám a legközelebb áll, életem legaktívabb periódusát az Egyesült Államokban ezen vírus tanulmányozásával, és ezzel a két úriemberrel töltöttem, akiknek hát ugye volt oltási igazolványuk. Az egyik, Dan Bradley, a hepatitis C vírusnak az egyik felfedezője, a másik Chris Kravchinsky, aki a hepatitis E vírust. És ugye van még egy nagyon fontos tényező ezen az ábrán, rajtam kívül, ugye akkor még kicsit jobban néztem ki, azokban a poharakban alkohol van. Ugyanis, ahogy az aflatoxin a hepatitis B-nek a legerősebb együttható tényezője, az alkohol a hepatitis C-nek a legerősebb együttható tényezője. Most mit tud ez a vírus? Ugye emlékeznek, 400 ezer ember fertőzött krónikusan hepatitis B-vel. Hepatitis C-vel idézőjelben csak a fele, 200 ezer. De szinte évente nő ez a szám. 5 évvel ezelőtt még 170 millió, most 200 millió a fertőzöttek száma. De ami a jó hír, ez egy sokkal érzékenyebb vírus. Tehát sokkal könnyebben elpusztítható. Tehát szexuálisan, vagy anyáról magzatra nem, vagy csak nagyon ritkán terjed. Azonban nemrégiben egyik kollégám ezt a vírust báránybőrbe bújt farkasnak nevezte. Azért, mert egy farkas tulajdonsága ennek a vírusnak az, hogy nincs ellene védőoltás. És hogy miért, azt majd esetleg a kérdések között megbeszélhetjük. Hogy is történik tulajdonképpen a fertőzés? Ugyanúgy, mint a HBV-nél. Bekerül a vérbe, bekerül a májsejtekbe, újabb májsejteket fertőz, és abból a szép, sima májból, egészséges májból egy zsugorodott, cirrotikusan átépült máj lesz, ami nek a talaján a májrák kialakulhat. De miért mondtam, hogy farkas? Miért mondtam, hogy farkas tulajdonságú? Ugye ott pirossal villog egy szám. Az a szám 60-80%-ot mutat. Míg a hepatitis B vírus esetében csak mintegy 10%-ban megy át krónikus formába. Tehát megy végig ezen az úton ez a folyamat. A hepatitis C vírus esetében a fertőzöttek sajnos 60-80%-ában a krónikus májgyulladás, azok 10-20%-ában a májzsugor, és ismét 10-20%-ban a májrák kialakul. Azonban a bárány tulajdonsága ennek a vírusnak az, hogy sokkal enyhébb általában a lefolyása, sokkal elhúzódóbb. Általában nem 10-20 év alatt, hanem 10-30 év alatt vezet végül is a májrák kialakulásához. Már említettem az alkohol nagyon fontos szerepét, és felhívnám viszont a gyógyszeres kezelés fontosságára. Egyre újabb és újabb gyógyszerek jelennek meg, különböző interferon származékok és vírusgátlók. Ha a hepatitis vírusokról azt mondtuk, hogy gyakori vírusok, és itt az óriási számadatokkal igazoltuk, ez még inkább igaz a humán papilloma vírusokra, amelyek most, hogy így mondjam, a sztárok. Miért? Azért, mert ez az a vírus család, amely a méhnyakrák, és mint hallani fogjuk, számos egyéb rák kialakulásáért is felelős. Ez a HPV, ugye a papilloma, az egy kis szemölcsöt jelent. Sokáig egy ilyen kis ártatlan vírusnak tartottuk, mindaddig, míg ki nem derült ez a méhnyakrák okozó hatása, és sajnálatosan el kell különítenünk úgynevezett magas kockázatú, mérsékelt és alacsony kockázatú formát. És hogyan jön létre ez a HPV fertőzés? Nézzük meg! Nagyon fontos, hogy sérülésnek kell bekövetkeznie, és ez leggyakrabban szexuális kapcsolat során következik be, de lehetséges, hogy például a kisebb kockázati típusokat uszodában is összeszedhetjük egy hámsérülés kapcsán, vagy egyéb módokon. Mert lényeges, hogy a vírus a hám legalsó rétegébe kerüljön be, mert ott tud elkezdeni szaporodni. És itt jön be, amit abban az általános részben mondtam, hogy ez egy olyan vírus, amely olyan fehérjét termel, hogy a gátlás gátlását hozza létre. Tehát gátolja azt, hogy leálljon a sejtszaporodás. Tehát a sejteket egy állandó szaporodás stádiumában tartja, és így a pici piros pöttyök azt jelzik, hogy egyre nagyobb részét, ezek az éretlen sejtek egyre nagyobb hányadát foglalják el a hámnak. Most nézzük meg, hogy mi is következik be akkor, amikor létrejön a fertőzés. Szerencsére, ugye amikor a HPV fertőzés kialakul, 80%-ban el tudjuk tüntetni a vírust. Az immunrendszerünk legyőzi a vírust. Azonban 20%-ban fennmarad a fertőzés. És ez a fennmaradó, fenntartó, perzisztáló fertőzés enyhe, mérsékelt vagy súlyos eltéréseket okozhat. És itt van egy döntő lépés, az, amikor a vírus integrálódik, mint mondtam az előbb, beépül a sejt DNS-ébe. Beépül, és az gén, a génnek az instabilitását hozza létre, és egyben azt mondjuk, hogy halhatatlanná teszi a sejteket, immortalizálja a sejteket. És itt jön az a lépés, amely a kezelés szempontjából alapvető. Mindaddig, amíg a vírus csak a hámra terjed ki, addig 100%-ban gyógyítható. De ha tovább terjed a hámon, betör a hám alatti kötőszövetbe, azt mondjuk, hogy invazívvá válik a rák, akkor lényegesen romlik a kezelésnek a lehetősége. Szerencsére mindez hosszú időt vesz igénybe. Az integrációig általában 2-3 évünk van, ezt követően 10-20 év ameddig ez a bizonyos invazív rák kialakul, és majd látni fogjuk ennek a következményeit. Most ezen az ábrán azt tüntettem fel egy most megjelent közleményben, hogy milyen gyakoriságú ez a vírus a hölgyekben. És ugye itt angol kutatók, angliai és Kosztarikában élő hölgyeket hasonlítottak össze a legaktívabbnak tartott, szexuálisan legaktívabbnak tartott periódussal indulva a 18-25 éves korral, bár hát igazán evidence-based medicine alapján nem volt meghatározva, hogy miben mérték a szexuális aktivitást, de a lényeg az, hogy akkor volt a legmagasabb a HPV-fertőzés, és hát mindenki gondolja végig, a cikk ezt sem magyarázta, hogy az angliai hölgyeknél körülbelül 20%-ban, Kosztarikában 40% fölött találtak fertőzöttséget. Ezt követően azonban, mint látják, mindkét országban jelentősen csökkent a fertőzés. Valószínű férhez mentek, monogámok lettek. Ezt követően azonban a londoni nőknél van egy kiugrás az 50-es évek körül. Mielőtt rosszra gondolnának, ezt azzal magyarázzák a tudósok, hogy a hormonális hatásra reaktiválódik ismét a vírus. Amikor HPV-ről beszélünk, ugye mindig a hölgyekről van szó. Ezzel szemben hát a férfiakról is kell beszélni. Nemrég volt az Európai Ráktársaságok kongresszusa Párizsban, és ott az egyik előadó nemes egyszerűséggel a férfiakat HPV-vektoroknak titulálta, és ez valahol igaz. Különösen, ha megnézzük ezeket a számokat. A férfiaknak közel 33%-a Amerikában az egyetemista férfiaknak HPV pozitív volt. Finnországban csak, idézőjelben 17%. Hát nem tudom, hogy itt a finn-magyar rokonság, vagy az amerikai életmód, ami a magyar férfiak HPV fertőzöttségére utalhat, ilyen felmérés nincs. Hát nem ártana, ha lenne. És miért nem foglalkozunk a férfiakkal? Azért elsősorban, mert náluk sokkal kisebb százalékban fordul elő betegség, de előfordul, mert a péniszrákok, a végbélnyílás körüli rákok, a herezacskónak a rákjai, igenis ugyanúgy, mint a méhnyakrák, HPV-asszociáltak. Csak éppen az anatómiai viszonyok mások kevésbé kedvezőek, mint a nők esetében. Most menjünk tovább. Most nézzük meg, hogy végül is a HPV fertőzést, hogy valaki tartósan fertőzött lesz-e, mi befolyásolja. És itt nagyon érdekes, hát azt hiszem mindenki kitalálta ezek után, hogy természetesen a szexuális élet sajátságai. És itt nagyon lényeges a promiszkuitás, és egy újabb közlemény, ez számomra is meglepő volt, a korkülönbséget hangsúlyozta, bár elég logikus. Egy tudományos felmérést végeztek, tinédzser lányok a szexuális élet megkezdése után vizsgálták a partnerük életkorát. És hát ami várható volt, minél idősebb volt a partner, annál nagyobb gyakorisággal fertőzte meg a fiatal lányt, ami másfél év után szignifikáns volt, teljes tudományos felmérés. Hát azt hiszem ennek az okait igazán mindenki kitalálhatja. Gondolkozzanak el rajta. Azonban nagyon lényeges a HPV típusa is. Ugyanis vannak azok a bizonyos magas kockázatú típusok, és itt megnevezem őket, majd megértik, hogy miért a 16-os és a 18-as elsősorban, amelyek különösen hajlamosak arra, hogy ilyen tartós, fennmaradó fertőzést hozzanak létre. De nagyon lényeges és alapvető az immunrendszer állapota. Na most nézzük a méhnyakrák szempontjából. Ugye alapvető, mint mondtam, hogy egy fennálló HPV fertőzés legyen, ugyanakkor ez önmagában nem elegendő. És itt jön be ismét, hogy a magas kockázatú típusok sokkal nagyobb gyakorisággal hoznak létre méhnyakrákot, mint a mérsékelt vagy alacsony kockázatúak. Azonban itt is vannak együttható tényezők, amelyek döntőek, itt is az immunrendszer, egyéb vírussal való fertőzés, dohányzás és számos egyéb tényező, amely befolyásolja, hogy végül is kialakul-e méhnyakrák. és döntő a citológiai vizsgálat, hogy megtörténik, vagy nem történik meg, milyen rendszerességgel történik. Azokban az országokban, ahol nincs citológiai szűrés, az első vagy második helyen áll, mind gyakoriságban, mind halálozásban a méhnyakrák. Szerencsére mi valahol a jobb sávban vagyunk, de még mindig nem elég jó helyen. Nálunk körülbelül 1000-1400 méhnyakrákos esetet regisztrálunk évente, szépen Kásler professzor úr orvosi hetlapban megjelent kiváló összefoglalásában is olvashattuk, és ezek közül csaknem 500 nőt elvesztünk évente, és ez még mindig magas. Azonban, ugye mondtam azt, hogy ezek a HPV-k nem csak a nemi szervek környékén előforduló rákokért felelősek. A legújabb adatok szerint a fejnyaki daganatok kialakulásában rákokban is döntőek, és itt ismét magyar adatokat is hozok, Szent Irmai és Kásler és munkatársaik ez évben megjelent cikkében kimutatták, hogy például a garatmandula rákjaiban 51%-ban HPV fordul elő, és természetesen ezen a területen előforduló egyéb rákokban. Hogyan védekezhetünk tulajdonképpen, illetve előtte még egy gondolat. Ugye papilloma vírusoknak hívják őket, tehát szemölcsöt előidéző vírusnak, ami úgy tűnik, hogy tulajdonképpen egy lényegtelen vírus. De akinek a talpán, ne adj Isten, a nemi szervein egy ilyen papilloma, egyre növekvő papilloma vagy szemölcs előfordul, azt tudja, hogy milyen kellemetlen. Ezt ugyan ezek a bizonyos alacsony kockázatú 6-os és 11-es típusok okozzák, azonban ezek ugyanúgy nagyon döntőek a és nagyon megkeseríthetik az életet, bár rosszindulatú daganathoz nem vezetnek. Ugye az előbb már bizonyos szempontból felvetettem a kérdést, hogy hogyan védekezünk. Hát talán ez az angol nyelvű ABC-s könyv segíthet, azaz a lefordítva az önmegtartóztatás, a légy hűséges, és ha már egyik se vagy, akkor legalább használj óvszert. Azonban szerencsére úgy tűnik, hogy egy mentőkötelet dob a tudomány, és ez a mentőkötél a már médiákban is beharangozott vakcína. Ez a vakcína, amelyet jelenleg próbálnak ki körülbelül 12-15 ezer hölgyön világszerte, és remélhetően jövőre a megelőző vakcina rendelkezésre fog állni, reméljük legalábbis, és ez úgynevezett 4 komponensű, amiben a korábban említett magas kockázatúak, ez a 16-18, tehát ami a méhrák ellen véd, és a 6-os 11-es van benne, ami a szemölcs ellen véd. Elméletileg és kísérletes laboratóriumokban van terápiás vakcina is, vagy legalábbis próbálkoznak ezzel, tehát a már létrejött fertőzés kiűzésével, de sajnos ez még csak kísérleti stádiumban van. Ugye korábbiakban beszéltem már a herpeszvírusokról, beszéltem a Burkitt limfómáról, az, hogy a herpeszvírus, ami egyszer egy csókolózási betegséget okoz, bizonyos körülmények között egy nagyon rossz indulatú daganatot hozhat létre. És itt az immunrendszer állapotát kell nagyon hangsúlyozni, ugyanis ez a vírus, ez a herpeszvírus 4-es típusa, az emberek, az itt ülőknek is mintegy 90%-ában jelen van, elrejtőzve a B limfocitáinkban, a fehérvérsejtjeinkben. Most ez a vírus azonban aktiválódhat bizonyos hatásokra, és okozhatja azokat a megbetegedéseket, amelyekről szó volt. És ha egyel tovább mennénk, akkor látjuk, hogy ez milyen betegségeket, tehát a Burkitt limfómát, a fertőzéses mirigylázat és néhány egyéb rákot tud létrehozni. De a kép bal oldalán egy férfi képét látják, akin Burkitt maga. És hálás vagyok Lapis professzornak, akinek az intézetében 25 évet dolgozhattam, aki ugyan nagyon kemény főnök volt, de sok mindenre megtanított, amiért ma is nagyon hálás vagyok. Ugye nem kell eltakarnia az arcát, szeretném a hálámat kifejezni. És ő adta ezt a képet, és ő mondta el nekem, hogy amikor Börkét belépett az intézetünkbe, mindenki azt várta, hogy valamit majd kérdez az Epstein-Barr vírusról, valamit kérdez a Börkét limfómáról, és azt kérdezte, hogy mennyi a magyar ember széklete. Hát ugye ez mindenkit megdöbbentett először. Azért, mert Börkét nem csak az első emberi vírus okozta daganatot írta le. Nem csak az első volt, aki rámutatott arra, hogy a kofaktoroknak milyen szerepe van, hanem ő volt az, aki a rostoknak a szerepét kimutatta és a jelentőségét a vastagbélrák megelőzésében. Úgyhogy őt az irodalomban Fibermanként, rostemberként is nyilván tartják. És még egyet, Börkét félszemű volt. Eltanácsolták az orvoslástól, ennek ellenére orvos lett, és azt hiszem egy nagyon szép példája annak, hogy valamiben fogyatékos ember mekkora ajándékot, vagy mekkora ajándék csomagot tud adni az embereknek, az emberiségnek. De ha az Epstein-Barr vírusról beszélünk, magyarokat is meg kell említenünk. Klein György és Klein Éva a Karolinska intézetben hosszú éveket, évtizedeket töltött, és nagyon sok eredményt ért el ezen vírusok tanulmányozása terén. De ahol valami nagy dolog történik, szerencsére mi magyarok ott vagyunk, és Kaposi Mór is ott volt még a múlt században. Ő Kaposvár szülöttje, aki Bécsben praktizáló bőrgyógyász volt, gondolom. Horváth Attila professzor biztos beszélt az előadásában róla. És sokáig az ő felismerése olyan apró betűvel szerepelt a tankönyvekbe. Azonban az AIDS előretörésével lényegesen megnőtt a szerepe, hiszen jelenleg a kaposi szarkóma, tehát az erekből kiinduló rosszindulatú daganat, a leggyakoribb AIDS-szel asszociált rosszindulatú daganat. És azt hiszem ez egyben arra is példa, hogy néha a tudományos felismerések megoldása, vagy jelentőségének felfogása, az csak évtizedekkel, adott esetben évszázaddal később válik nyilvánvalóvá. És amikor ugye a pénzeket osztjuk, vagy ugye a közvetlen gazdasági hasznot várjuk egy-egy tudományos kutatástól, akkor ezt mindig figyelembe kell vennünk, hogy néha a tudomány előrelát, és azt is fel kell fognunk, hogy mi a jelentősége. Utoljára hagytam, ahonnan elindultam, a retrovírusokat. Azokat a vírusokat, amelyeknek van vagy egy kis bombájuk, egy onkogénjük évmilliókon keresztül magukkal hurcolva, és létrehozzák a daganatos átalakulást, vagy csak beépülnek a protonkogénjeink elé, azokat aktiválva. És érdekes módon ez az állatvilágban egy nagyon működő rendszer, de az emberi daganatoknál nem, vagy alig. Így például egy ilyen ismert daganat, az úgynevezett humán T-sejtes leukémia vírus, amiről megint azt mondhatom, hogy ez lényegileg Távol-Keleten, Japánban fordul elsősorban elő, de az AIDS előretörésével, a transplantációk előretörésével viszont egyre gyakrabban itt is az előfordulásával számíthatunk. És utoljára hagytam a HIV-et, a humán immunodeficiencia vírusát, amely ugyancsak egy retrovírus. Azért, mert ez a vírus nem közvetlen daganatkeltő. Erről azt mondjuk, hogy közvetett úton, tehát az immunrendszer tönkretételével hozza létre a daganatot oly módon, hogy mindazon vírusokat, amelyekről beszéltem, azoknak az aktivitását fokozza, és tulajdonképpen azok hozzák létre a daganatot. Bár ugye a tudományban éppen ez a gyönyörű, hogy minden változik, most került a kezembe egy cikk, amely esetlegesen a HIV-vírus közvetlen daganatkeltő hatásáról is beszámol, de ezt még nem tekintjük bizonyítottnak. Végül az utolsó ábrához érkeztem. Nem tudom, hogy látják-e a távolból, ezen két jelekkel teleírt antikvitás látható. Az úgynevezett rozetti, vagy rozetta kő, amely az egyiptomi képírásnak a megfejtését hozta. Én valahogy úgy érzem, hogy a vírusok is a megfejtését hozták számos kérdésben a daganat képződés mechanizmusának. Azonban a vírusok állandóan újabb és újabb problémákat vetnek föl. Elég, hogyha most csak a csirke vagy szárnyas influenzára gondolunk. Ugye kihívásoknak vagyunk kitéve. De ha végig gondoljuk ezt az előadást, hogy a vírusok mire képesek, képes a vírus beépülni az emberi genomba. Miért lenne képes két vírus egymással összekombinálódni? Igenis, elméletileg képesek. És tulajdonképpen ezért van lázban a tudományos világ. Mert ha ez a H5N1, amiben a H a hemaglutinin, az N a neuronamidáz, tehát egy burok fehérje, az valamilyen módon ez a vírus kombinálódik az emberi influenza vírusával, akkor ez a gyakran halálos kimenetelű vírus igenis súlyos járványt okozhat. De engem az egész mostani pánik egy kicsit emlékeztet arra a félelmünkre, hogy a tűztől is félünk. Félünk a tűztől, de tudjuk, hogy hogyan védekezünk ellen. Nem hagyjuk otthon égve a gyertyát, vagy a gázt, ha kisebb fertőző gócok, vagy kisebb tűzgócok alakulnak ki, azt eloltjuk vízzel, vagy poroltóval, és ha véletlenül nagy tűzvész van, akkor hívjuk a tűzoltókat. Hát valahogy itt is úgy van. A H5N1 esetében az első lépés, hogy meg kell ismernünk a realitást, tudomásul kell vennünk, tájékoztatnunk kell a közvéleményt, és azt kell mondanunk, hogy igenis egy lehetséges kombináció. Ha ugye kisebb gócok jönnek létre, akkor a poroltást kell alkalmazni. Ez valóban az állatgyógyászoknak a feladata. De azt hiszem, ami az egészségügy feladata, hogy fel kell készülnünk az oltó anyagok nagybani előállításának a lehetőségével, hogy megvédhessük magunkat, ha ne adj Isten, ez a kombináció bekövetkezett. És amint látták, az állat és ember világ hasonló rendszereket használ, miért ne következhetne be? A másik ábra, többen gondolom felismerték, a festoszi korong, amelyet Krétán találnak, és aminek jeleit még a mai napig nem ismerjük. Nem ismerjük ezeket a jeleket, nem ismerjük az ismeretlent. Valahogy a vírusokkal is így van. Míg a 20. század a baktériumok és baktériumok elleni védekezés százada volt, azt hiszem a 21. század valahol a vírusok és vírusok elleni védekezés százada, és én csak remélem, hogy ez a védekezés és a tudásunk gyarapodása sikeres lesz. Ebben a reményben zárom az előadást, és köszönöm szépen a figyelmet.